Dicsértessék a Jézus Krisztus! Drága testvérek, ha fölmutatom a könyvet, akkor sokan rá fognak ismerni, hogy ez szinte ugyanaz, mint a múltkor, de nem egészen ugyanaz. Tehát a szerző Bellarmine Szent Róbert a hét igéről, melyet Krisztus kereszten kimondott. Tehát a kereszten kimondott hét igéről lesz most szó, én arról szeretnék most beszélni, és ha azt mondjuk, hogy hét ige, akkor ez a vastag könyv mondjuk hét részre oszlik, és minden igéről legalább annyit ír, vagy lehet, hogy még többet is, de nagyon jó tanítások. Testvérek, én azzal kezdeném, hogy felolvasom a hét igét egymás után. Mindezt a kereszten mondta el Jézus, és ez a hét ige hangzott el a szájából, ez a hét mondani valója volt. Az első az volt, amikor ugye az egész történik, és akkor imádkozott, hogy Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. Például Lukács 23. fejezet, 34-es vers. Szó szerint így van, ezeknek mind utána néztem. A második ige, bizony mondom neked, Még ma velem leszel a paradicsomban. Itt az egyik latorról van szó. Harmadik ige, íme a te anyád, íme a te fiad. Ez János apostol és a szűzanya, Jézus édesanyját, hogy ne legyen egyedül, ezért rábízta János a szeretett tanítványra. A negyedik ilyen ige, én Istenem, miért hagytál el engem? Az ötödik ige, szomjúhozom. A hatodik ige, beteljesedett. És a halál pillanata előtt fölkiáltott, ez a hetedik ige, Atyám, a te kezeidbe ajánlom az én lelkemet. Én a második igét vettem ki, bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Jézust keresztre szegezik a Golgotán, és két lator foglal helyette, mellette helyet egy-egy kereszten, és az egyik az szidja, az egyik bántalmazza, mondogalódik neki, a másik pedig szinte majdnem, hogy védelmébe veszi. Ezekről szeretnék most beszélni. Tehát az a második mondat, amelyet Krisztus a kereszten kimondott, a mellette függő latornak szóló fölséges ígérete volt, mert ő könyörögve szólt hozzá, kérte őt, hogy segítse meg őt, és akkor Jézus megszólal, bizony mondom néked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ennek a mondatnak az volt az oka, az ürügye, hogy két lator feszítettek fel ugye a kereszt két oldalán, egyiket jobbról, a másikat balról. És az egyik korábban elkövetett bűneihez még azt is hozzáadta, hogy gyalázta és gyöngességgel vádolta Krisztust mondván, ha te vagy a Krisztus, szabadítsd meg magadat és minket is. A gyalázkodó latornak így válaszolt a másik. Nem félsz-e az Istentől, hiszen te is ugyanazt a büntetést szenveded, mármint, mint amit Jézus. kegyelmet nyerve az isteni kegyelem fényétől támogatva megvallja bűneit ez a lator, és Krisztus ártatlanságát hirdeti. Ez a Lukács 23.41-ben olvasható. Bennünket ugyan mondja, jogosan ítéltek kereszthalálra, mert tetteink méltó büntetését vesszük, de ez itt semmi rosszat nem cselekedett. Miután pedig gyarapodott benne a kegyelem fénye, hozzátette. Emlékezz meg rólam, Uram, midőn eljössz a te országodba. Lukács 23.42-ben. Egy szóval fölragyogott a Szentlélek csodálatos kegyelme ennek a latornak a szívében. Péter apostol megtagadta Krisztust, a keresztre szögezett lator megvallja őt. Az Emmaus felé tartó tanítványok azt mondták, pedig mi azt reméltük, és ez a reménységük nem történt meg, mintha csalatkoztak volna a reménységükben. Ez azonban a lator bizakodóan beszél, mondván, emlékezz meg róla, midőn eljössz a te országodba. Drága testvérek, engem az döbbentett meg, és azért ezt az igét választottam először a hét közül, mert olyan dolgokat ír le a könyvben róla, hogy rácsodálkozik az ember, hogy emögött, ami elhangzik a keresztény, még ennyi ismerni való, ennyire tudni való történik, amit nem is sejtettem. És egyszerűen megrendítő és csodálatos. Tamás apostol megtagadta, hogy higgyen, ha csak nem látta a föltámadott Krisztust, a lator ellenben látván a keresztre szegedett Krisztust, nem kételkedik, hogy halála után király lesz. Már itt egy meglepetés. Ki tanította ezt a latrot így magasztos misztériumokra, ilyen titkokra? Úrnak hívja, Úrnak szólítja Jézust. Úrnak hívja azt, aki mezítelenül sebekkel borítva, fájdalmak között, nyilvánosan kigunyolva, megverve, vele együtt a kereszten lógni lát, és azt mondja, halála után eljön az ő országába. Ebből megértjük, hogy nem azt képzelte, hogy Krisztus királysága ideig tartó evilági lesz, olyan, amilyet a zsidók vártak, hanem hogy a halál után Krisztus örök király lesz a mennyben. Ki tanította neki ezeket a fölséges titkokat? Senki más, mint az igazság lelke, aki elébe sietett az üdvözítő áldással. Ez szó szerint van kiírva a Szentírásból. Ezért még egyszer olvasom. Ki más tanította neki ezeket a titkokat? Az igazság lelke, aki elébe sietett az üdvözítő áldással. Van egy olyan fordítás is, amiben az van, hogy az üdvözítő áldásaival. Ez a Zsoltár, 21-es Zsoltár 4. versében olvashatjuk. Annyira kegyelem teljes, amit Szent Bernardin Szent Róbert elmond, hogy egyszerűen csodálkoztam, hogy mi mindenen, és nem véletlen az egyház, Szent Róbertet, Bellarmine Szent Róbertet egyház tanítói rangra emelte. Ez is nagyon meglepett, hiszen elég korán az 1500-as évek végén és 1600-as évek elején élt. Feltámadása után azt mondta Krisztus az ő apostolainak, így volt megírva, és ezeket kellett szenvednie a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. Tehát, hogy ő bemehessen az ő dicsőségébe, el kellett szenvedni ezeket a történéseket, ezeket a dolgokat. Ám a Lator ezt csodálatos módon előre tudta. Hát, hogy neki milyen ismeretei voltak. Amit ott akkor az igazság lelkőtől tudott meg, kinyilatkoztatta neki az Isten, és egyszerűen ez megrendítő a szépsége. Akkor most én itt megállnék egy pillanatra, és belegondolok abba, hiszen elmondja, megvallja a bűneit, ez a Lator is, hogy ők megérdemlik, és hogy méltó büntetésüket kapják. És Isten egy olyan ígéretet ad neki, és olyan titkokat tár fel előtte, ami az ember nem is gondolná, hát egy ilyen bűnös. Ugye, hogy már akkor itt van már, hogy félig meddig ítélkezésbe esek, vagy mi? Hogyan? Tehát Isten előtt nincs ilyen bűnös, vagy olyan bűnös, úgy mondom, Isten előtt bűnös van. Ő tudja és érzi, hogy milyen sok dolgot követett el, de olyan kegyelmet kap az Istentől, hogy a kereszten megrendülve tapasztalja a választ, hogy bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Más fordítás a paradicsom helyett a mennyországot mondja. Tehát most figyeljük, hogy amikor feltámadott és találkozik az apostolokkal, mondja Krisztus az ő apostolainak, így volt megírva, és ezeket kellett elszenvednie a Krisztusnak, és úgy menni be az ő dicsőségébe. Ám a Lator ezt csodálatos módon előre tudta, és már akkor megvallotta, amikor Krisztusban még semmi sem volt az uralkodó hasonlatosságából. A királyok azonban még életük során uralkodnak, amikor pedig megszűnnek élni velük együtt, hatalmuk is véget ér. A Lator azonban nyíltan kijelenti, Krisztus a halál által megy be az ő királyságába. Ez az, amit az Úr kifejt, ez az egyik példa beszédében el is mond, Lukács 19. fejezet 12-es vers, amikor ezt mondja, és ismerjünk rá, egy előkelő, van olyan, ahol a fordítás azt mondja, egy nemes ember messze tartományba ment, hogy a királyságot átvegye, és azután visszatérjen. Ezt mondta az Úr az ő kényszenvedéséhez közeledve, kijelentvén, hogy halálával messze tartományba ment, azaz egy másik életbe, vagy a mennybe, ami nagyon messze van a földtől, elmegy tehát, hogy birtokba vegye végtelen és örökké való országát. Utána visszatér, az ítélet napján, azért így már egész másképp hangzik. Visszatér, de ez még azért, még odébb van. Utána visszatér az ítélet napján, hogy mindenkinek megadja, amit ebben az életben kiérdemelt, vagy jutalmat, vagy büntetést. Krisztusnak erről a királyságáról, melyet mindjárt a halála után birtokba vesz, bölcsen mondja a Lator. Emlékezz meg rólam, midőn eljössz a te országodba. De vajon Krisztus Urunk nem volt-e már halál előtt is király? Bizony az volt, ahogy már a napkeleti bölcsek, karácsony kapcsán, napkeleti bölcsek kijelentették. Máté, második fejezet, második vers. Hol van az, aki született a zsidó királya? Keresik. Jönnek meglátogatni. Krisztus maga is azt mondta Pilátusnak, te mondod, hogy király vagyok. arra születtem, és azért jöttem a világra, hogy tanúságot tegyek az igazságról. János 18. fejezet 37-es vers. Ő azonban úgy volt király ebben a világban, mint a zarándok az idegenek között, és azért csak kevesen ismerték őt el királyként. És sokan semmibe vették, és ellenségesen fogadták. Ezért mondta az idézett példabeszédben, amit az előbb hangzott el, ugye, hogy messzi országba megy a király, hogy a királyságát megszerezze. Ezért mondta az idézett példabeszédben, messze tartományba megy, hogy királyságot átvegye. És nem azt mondta, hogy gyakorlatilag idegen királyságot szerezzen magának, hanem hogy átvegye, ami az övé, és sajátjába visszatéren, így a lator bölcsen mondja, midőn eljössz a te országodba. A jobb lator, amikor ezt mondja, akkor Jézus Krisztus is, ő is tökéletes boldogságról beszél, mely általa az ember megszabadul minden szolgaságtól és alávetettségtől, a teremtett dolgok iránt, és egyedül Istennek van alárendelve. Ez az ígéret a jövővel kapcsolatos. Drága testvérek! Nagyon megrendítő az, hogy a szerző a könyvben minden egyes ilyen ige, amit ő végig elméleti dolgain keresztül viszi, elmélkedve, és hivatkozva a különböző igehelyekre, utána, mint egy leáll, mintha megpihenne, és szinte magam előtt látom, hogy előveszi a papírokat, amire írt, és felírja a következőt. Tehát az igét felolvastam, hogy emlékezz meg rólam, amikor te országodba jössz. Odaírja, hogy tetejére a gyümölcsök. És olyanakat ír, hogy magam is rácsodálkoztam. Mik a gyümölcsök ezen történés során? És sorolja őket, és én már is elkezdem Krisztus mérhetetlen könyörületességének és nagylelkűségének megismerése. Milyen jó és hasznos neki szolgálni. Csak, hogy valakinek egy mondatot mondasz buzdításképpen, már Istent szolgálod, és annak a léleknek az üdvösségét. Egyetlen egy ilyen mondat se felejtődik el. Amikor a másik latorról van szó, az rettenetes dolog, és többek között mondják, hogy aki átkozza az Istent, az megérdemli, hogy holló válja ki a szemét. Nem tudom, emlékeztek a Passió filmre. A gonosz latornak odaröpül egy holló, és szó szerint kiválja a szemét. De itt én ezt nem olvastam, de lehet, hogy szerepel valahol elrejtve, de én ebből csak azt akarom kihozni, hogy ilyen apró részletek is le vannak írva már előre, tudott volt, és a föltámadás után Jézus ezeket elmondja, hogy mindezeknek meg kellett történnie, hogy bemehessen a dicsőségébe. Hát amikor még nem ment be a dicsőségébe, itt volt a földön, Azt hiszem, a három apostolt hívta meg, és fölmentek a Tábor hegyére. És megmutatta nekik azt a dicsőséget, amit a földi testével kapott Istentől ajándéképpen, mert meg akarta érinteni még jobban az apostolokat. És akkor én hadd mondjam ezt, mert én így szinte szeretetben elmosolyogva ezen a történeten, ugye, hogy hát olyan álmosak lettek, hogy elaludtak ott. És én elgondolkodtam, nem lehet, hogy elnyugodtak a Szentlélekben? És akkor még nem tudták, hogy mi ez, és elaludtak. Ezt csak azért mondtam el, mert van olyan film Passióban, ugye meg is történik ez a jelenet. Tehát milyen jó és hasznos neki szolgálni már mint Krisztusnak. Még azon a napon megbocsátja neki minden vétkét, majd ajándékozza még aznap a teljes, tömött, megrázott, túláradó mértékkel. Népe fejedelmeinek közösségébe számlálja őt, dicsőségének és minden javának társaságába ülteti, pátriárkák és proféták közösségébe a latrot. Van, aki bármit mondhat, nem tetszését nyilvánítatja, megteheti, de végül is saját maga vesztét csinálja ezzel, hiszen Isten akarata szerint történik ez, és pontosan azt mutatja meg, mintha bátorítaná az embert, hogy ne add fel a harcot, ne add fel a harcot. Bármilyen úgy érzed, hogy félre sikerült az életed, vagy a házasságod, vagy bármi. Ha te átadod az életedet Istennek, és megbánván bűneidet elébe járulsz, és a szentségben leteszed, a Szent Jónásban, azt mondja, hogy nem emlékezem rá többet. És akkor gondoljunk bele, hogy az a sok bántás, és Krisztus beszél arról, hogy ezeken át kellett mennie, mielőtt bemegy a dicsőségébe, de részletekről már nincs szó. És az benne a gyönyörű, hogy Istennek van hatalma arra, hogy a saját emlékezetét kiürítse egy adott dologról. Ha azt mondja, hogy nem emlékezem többet bűneidre, akkor Krisztus nem fog emlékezni többet rá. Te próbáld egy történésre az életedben, azt mondod, hogy nem emlékezem rá többet. Hiába mondod, az úgy bekúszik mindig újra meg újra. Nem tudod kizárni. Na de ez isteni méltóság és hatalom. Nem is tudom, hogy mondjam, szinte zavarba vagyok, mert annyira gyönyörű, hogy nem emlékezem rá többet. Tehát az első gyümölcsök között soroltam, amiket eddig elmondtam. Fordítja a lapot egy másik lapra. Újra elkezdi a második gyümölcsöket. Az isteni kegyelem hatalmának és az emberi akarat gyöngességének ismeretére alapozva, tehát az isteni kegyelem hatalmának és az emberi akarat gyöngességének ismeretére alapozva, teendünk, hogy az isteni segítségben fölöttébb bizakodjunk, saját erőnkkel szemben jobb bizalmatlannak lenni. Tehát a saját dolgainkkal kapcsolatban inkább legyünk bizalmatlanok, de Isten dolgaiban egy nagy bizalmat kér. És ha ezt megértjük, a saját butaságaim, meg a történések, hogy már megint belecsúsztam, már megint oda mondtam valamit, már megint megbántottam, hányszor és hányszor fordulnak elő ilyen gondolatok a mondataink után, mikor összevitatkozunk valakivel, vagy bármi, a gyerek már megint rossz fát tett a tűzre, most akkor hogy is oldjuk meg ezt a kérdést? Természetesen mondhatnám, hogy a szeretetben, de a perc a pillanatában, a történés pillanatában valahogy kicsúszhat valami a szánkon. Tehát az isteni kegyelem hatalmának és az emberi akarat gyöngeségének, ismeretére alapozva teendőnk, hogy az isteni segítségben fölötté bizakodjunk. Igenis, bízunk az Úrban, hogy képes rá, hogy ezt meggyógyítja bennünk. És saját erőnkkel szemben jobb bizalmatlannak lenni. A következő. Az Úr szőlőjében, és itt sokan megbotránkoztak először, ebben többször is mondták, de hát már csak egy órát dolgozott. A másik meg végig dolgozta a napot. Az Úr szőlőjében majdnem 12. órában érkező, azokkal együtt kapja a bérét, akik már az első órában ott voltak. Bizalom abban, aki keresztre feszítőiért csodálatos módon imádkozik a kereszten. Drága testvérek, amit ugye az igében felolvastam az elején, hogy bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit cselekszenek. Vajon hány ember volt ebbe érintve? Az írástudók, a farizeusok, a kereszt tövében bámészkodó kíváncsiaktól kezdve, mindenen keresztül, és amikor kimondja ezeket az igéket, a szavakat, vannak teli találatok, és érzékelni mert ír róla, hogy távolodnak a keresztől, mind messzebb mennek, és már csak János apostol, meg Mária, meg még a két másik név, amit mond, vannak ott a közelben. Tehát bizalom abban, aki a keresztre feszítőjért csodálatosan imádkozik, hogy akkor igenis okunk van bizakodni benne, hogy rámerjük bízni a dolgainkat. Fontos annak belátása, hogy nem szabad megtérésünket az életünk végéig halogatni. Nagyon sok ilyen történésről hallottam. Ha valaki tanulmányozza a történelmet, bizonnyal belátja, hogy azok közül, akik egész életüket rendetlenül élték le, nagyon kevesen vannak, akik szerencsés módon távoznak ebből a világból. Sokakat az örök kínok ragadnak el. Olvastam egy könyvben, azt hiszem Siennai Szent Katalinnál volt, hogy az Isten figyelmezteti, hogy leányom, az utolsó pillanatban, amikor még éppen élsz, és a következő pillanatban már nem élsz. Tehát az utolsó pillanatokban, most én hadd mondjam így, mondja az Úr, hogy meglátja, hogy hova fog kerülni. És olvastam egy történést, hogy egy házaspár, a feleség súlyos betegségben meghalt végül is, és mikor haldoklott, akkor sírva panaszkodott, azt mondja az asszony, látom a poklot, ahova kerülni fogok. Segíts rajtam, mondja a férjének, imádkozz értem, vagy mondj valami vigasztalót. Hát a férje ugyanúgy nem hitt, mint ő sem, bár egy biblia ott volt a lakásban, és kezébe vette a bibliát, forgatta, de nem tudott mit kezdeni vele. Nos, a következő. Ugyanazon a helyen és ugyanazon órában három embert feszítettek keresztre. Egy ártatlant, tudnéli Krisztust, egy bűnbánót, a jobb Latort, és egy bűnben megáltalkodott gonosz Latort. Elgondolkodtató, hogy vajon hány és hány emberrel történik meg pontosan az, hogy az utolsó pillanatig halogatja a megtérését. Nagyon veszélyes dolog. Na most a a keresztekről. Minden jó léleknek megvan a maga keresztje. Máté 16:24. Ha valaki utánam akar jönni, mondja Jézus, tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét és kövessen engem. Lukács 14. fejezet 27. Aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet a tanítványom. Most akkor beszélünk, de egyáltalán értjük azt, hogy mi minden dolgon én esetleg kiakadtam, és nem tudtam elfogadni, hogy nekem ilyen dolgom legyen, hogy olyan súlyos betegség, stb. Én nem mondom, hogy nem helyesen éltem meg, de azt is többféleképpen meg lehet élni. És ha bizalom van az Isten iránt, hogy szeret engem is, a legjobbat adja, hiszen mondta, aki nem hordozza keresztjét és nem jön utánam, nem lehet a tanítványom. 2 Timóteus 3.12. Hiszen mindaz, aki búzgón akar élni Krisztus Jézusban, üldözést szenved. Latin és görög egyházatyák is egyetértenek ezzel. Csak azért, hogy legyen példa a latinból is, meg a görög katolikusból is, fölolvasom a latinból, Szent Ágostont említik. Szent Ágoston Zsoltár magyarázatban, a homiliában Zsoltár magyarázatot mond, és magyarázatot ír is erről. Ez a rövidke élet tele van megpróbáltatásokkal. Ha nem így lenne, nem lenne zarándoklat, de ha már zarándoklat, vagy csak kevéssé szereted végső hazádat, vagy minden kétséget kizárólag hányatatásokat kell elszenvedned. Tehát azt magyarázza, ha szereti is a mennyországot, és szeretne odajutni, el kell fogadni a kereszteket, a hányattatásokat, a megpróbálásokat, hiszen azon keresztül jut be majd a mennyországba. A másik, a görög, aranyszájú Szent János homiliában mondja, a megpróbáltatás olyan lánc, ami leválaszthatatlan a keresztényekről. Komoly mondat. Tehát a megpróbáltatás olyan lánc, ami nem választható, leválaszthatatlan a keresztényekről. Szintén aranyszányú Szent Jánostól származik. Nem mondhatod valakiről, hogy igaz ember mindaddig, amíg szabadon él a megpróbáltatásoktól. Az nem is igaz ember. Húha! Elgondolkodtató. Ezt bizonyítja végezetül a józan ész is. És fontos, hogy néha józan eszünket is elővegyük, hogy azon keresztül is az Úr segítségünkre tudjon jönni. Áldj meg, Uram, bennünket, hogy mindazt, ami számunkra fontos volt ebben, magunkévá tudjuk tenni, és áldj meg bennünket, hogy a te igéidet mind a szívünkbe írva tudjuk megörvendeztetni a szűzanya szívét is, hogy elfogadva mindazt, amit kapunk, Isten megáld bennünket, és beemel majd az üdvözlőt.